Hadd köszöntsük körünkben szeretettel Mezei Sándor testvérünket. Nem ismerem közelről, csak annyit tudok róla, hogy most végezte el a teológiát Frissen, és hogy Cserefalvi, ennyit tudok róla, és hogy van egy kedves, szép kis aranyos barátunk, aki meg Marosvásárhelyi, de paradi gyökerekkel, úgy tudom, szülei révén. Szülei itt voltak képeste, ugye, az evangelizációt, és örülünk, hogy így kombinálódnak össze a szála. No, még annyit kell tudni, hogy Mezei Sándor barátunk és testvérünk szeptember 1-től hivatalosan ki van nevezve hozzánk gyakornokként, ez régi segédlelkészséget jelent, de most gyakornokság egy évi, aztán majd meglátjuk a folytatást, és munkatársam lesz hivatalosan szeptember 1-től a gyülekezetben. Úgyhogy így tekintsenek rá a kolozsváriak, hogy most már ismerkedni lehet az új munkatársa, és örömmel vállalt ezt a szolgálatot, egy picit bemutatkozás féle is lesz, ugye itt vagyunk jó néhány Kolozsváról is, és majd otthon közelről fogunk ismerkedni. De mivel én csak ennyit tudtam mondani rólad, vagy rólatok, azért bevezetésű mutatkozz be néhány szóval még, esetleg, ha többet akarsz mondani, jó? Utána rátérünk az igére.
Szeretettel köszöntöm én is az egybegyűlteket. Öröm számomra, hogy itt lehetek, és testvérek körében szolgálhatok. Nem tudom, mit mondhatnék még magamról. Isten kegyelméből most végezhettem el a teológiát, és tudom, hogy sok minden nem fejeződött be. Igazából most kezdődik, hisz talán most jön a neheze, vagy most jön igazából a gyakorlati része, amire már olyan régóta vágyom az egésznek. És én bízom abban, hogy egy áldott alkalom lehet most ez a mostani áhítat, és bízom abban is, hogy áldott lehet a kolozsvári szolgálata. Ennyi bemutatkozásul majd esetleg még beszélgethetünk. Az igét szeretném most felolvasni a Márk evangéliumából. Márk evangéliumának 10. fejezetéből, a 46. verstől az 52. versig. Márk 10, 46, 52. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: vízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz? Mit tegyek vele? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássa. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. A tanítványok és Jézus épp kifelé mentek egy városból, Jerikóból. És ahogy kifelé haladnak, egyszer csak egy vak ember, név szerint Bartimeus, fölkiált, és azt mondja: Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Érdekes ebben a felkiáltásban, hogy Bartimeus egyszerűen megszólítja Jézust. Nem nevezi meg a problémáját. Ugye tudjuk azt, hogy vak volt, ez volt a nagy gondja Bartimeusnak, és ezért kiáltott Jézushoz. Itt még nem nevezi meg. Egyszerűen fölkiált, és azt mondja: Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Ebben a megszólításban nagyon sok minden, nagyon sok lehetőség és egy óriási kincs rejlik. Hiszen mi is újra meg újra megszólíthatjuk Jézust. Ez a lehetőség, a felkiáltásnak az esélye mindannyiunk előtt nyitva áll. Mi is reggel, amikor fölkelünk, elmondhatjuk, hogy Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Megszólíthatjuk őt. Vajon élünk-e reggelenként, vagy élünk-e napközben a megszólításnak a lehetőségével? Élünk-e azzal az eséllyel, hogy mi megszólíthatjuk Jézust? Van esélyünk, van erőnk, van adottságunk megszólítani őt. A Jézust megszólító Bartimeusra rászóltak, hogy hallgasson el. Mert a Jézushoz kiáltó embert annyi minden próbálja elhallgattatni. Annyi minden próbálja csitítgatni, elnémítani. Ne szólj hozzá. Ne hívd az ő nevét. Ne szólítsd meg őt. Túl fáradt vagy. Még korán van. Ne szólítsd meg őt, mert vannak a világban más lehetőségek, vannak más utak, amelyeken boldogabb lehetsz. Ne szólítsd meg Jézus, mert nem ő az egyetlen lehetőség számodra. Nem tudom, talán épp ezek a, vagy ehhez hasonló gondolatok fogalmazódnak, vagy törnek fel a szívünkből. De gondoljuk el, ezen a mai reggelen gondoljuk el, hogy mi próbál bennünket elhallgattatni. Mi próbál bennünket csitítgatni, és mint egy távol tartani Krisztustól. Ki, vagy mi az, ami próbálja elnémítani a hitünket. Azt a hitet, ami talán ott van a szívünkben, amely sokszor fejlődött, de sokszor ugye a lángja aláhagyott, mi próbálja elnémítani. Mi próbálja a mi szavunkat, a mi kiáltásunkat elhallgattatni. A jó hír az, hogy a vak Bartimeus nem némult el. Egyre hangosabban kiáltozott, és újra megszólítja Jézust: Dávid fia, könyörülj rajtam! És amikor másodszor megszólítja, a második megszólítás után a történetben csend áll be. Csend van. Hallgat a kiáltó Bartimeus, hallgat most már a tömeg, és még hallgat Jézus is. A csend állapota ez. Úgy érzem, szükségünk van olykor csendre. Szükségünk van arra, hogy elcsendesedjünk, és úgy gondolom, hogy ez a hely és ez a hét egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a csendet gyakoroljuk. Hogy mindenféle zajt kizárjunk, és egyszerűen csendben maradjunk. Mert a csendben az ember annyi mindenre rádöbben. Annyi mindenre rájöhetünk, annyi minden világossá válhat előttünk, és annyi kérdésünkre kaphatunk választ. És a csendben lehet meghallani Jézusnak a szelíd, gyakran csendes szavát, hangját, ami Bartimeushoz is szól. És azt mondja a csendből a vak Bartimeusnak: Jézus, hogy hívjátok ide. Hívjátok ide. A vak Bartimeust hívja a vakságából Jézus. Jézusnak a hívása a második lépése Bartimeusnak a gyógyulásban. Az első ugye az volt, hogy ő maga kiáltott Jézushoz, ő maga szólította meg Jézust. És a második az, hogy most Jézus hívja magához ezt a vakembert. Őt a vakságából hívja. Vajon bennünket miből akar kihívni Isten? Miből akar bennünket megszabadítani, vagy mi alól akar felszabadítani bennünket Jézus? Ezen a héten mit akar Isten levenni a vállunkról? Mi az, amitől szeretne megszabadítani? Mi az, amit szeretne összetörni az életünkben? Mi az, ami bennünket eddig távol tartott tőle? Mi az, ami nem engedte, hogy hozzá kiáltson? Nem engedte, hogy újra hozzá kiáltsunk. Mi az, ami nem engedi, hogy csendben maradjunk? Mi az? Miből hív bennünket Isten? Hívni Jézust, és aztán meghallani Jézus szavát. Két fontos momentum. Ez a kettő akkor valósulhat meg az életünkben, hogyha a szívünkben van kiforrott vágy Krisztus után. Akkor tudjuk hívni őt, és a csend után akkor tudjuk meghallani a hívó szavát. A vágyunk Krisztus után. Vajon mi vágyunk-e? Vágyunk-e Krisztusra? Vágyunk-e a vele való négy szem közti állapotra? Vágyunk-e arra, hogy csendben legyünk vele? Vágyunk-e a vele való életre? Sokszor nem. Sokszor elegünk van, sokszor nem kell Krisztus. Sokszor nincs meg bennünk a, mondjam így, szenvedélyes vágyakozás Krisztus után. Valahogy hiányzik. De olykor, néha-néha, vajon fellobban-e? Vajon vágyunk-e rá? Azt mondják, hogy a szeretet nem csak azt jelenti, hogy teszem a jót. Vagy nem csak azt, hogy türelmes, elfogadó, toleráns vagyok. Nem csak azt, hogy kedves vagyok. A szeretetnek ezek a gyakorlati oldalai. A szeretet szenvedélyt is jelent. Szenvedélyes vágyakozást Krisztus után. Vajon van-e bennünk vágy? Van-e bennünk szenvedélyes vágy Krisztus után? Egy-egy ilyen alkalom, egy-egy ilyen hét után vágyunk-e szenvedéllyel Krisztusra? Mindannyian küzdünk sok mindennel, remélhetőleg küzdünk önmagunkkal, bűneinkkel, talán tiltott dolgokkal. De vajon, ha valaki ránézne az életünkre, egy kívülálló ember, hogyha egy picit megismerne bennünket, akkor el tudná mondani rólunk, hogy ez az ember vágyik. Nem csak a misszióra, nem csak a szolgálatra, nem csak egy csendes hétre, hanem magára Krisztusra. A vele való négy szem közti állapotra, a vele való közösségre. Vajon vágyunk-e rá? Ha megvan benned a vágy Isten után, hogyha vágysz rá, akkor előbb-utóbb elkezded gyűlölni a bűnt, amiben értél. Előbb-utóbb elkezded gyűlölni azt, aki addig voltál. Elkezded gyűlölni a hiányosságaidat, a vakságodat. Mert Krisztusban felszabadult ember akarsz lenni. Mert meggyógyult ember akarsz lenni. Mindannyian tudjuk magunkról, hogy bűnös emberek vagyunk. És talán ismerünk egymásban bűnöket, vagy ismerünk magunkban bizonyára bűnöket. De vajon mindezeken túl van-e bennünk vágyakozás? Van-e bennünk szenvedélyes vágy ezen a mai napon Krisztusra? Arra, hogy vele időt töltsünk, hogy őt jobban megismerjük. Sokan mondják egy-egy tábor, vagy egy-egy csendes hét után, hogy olyan jó volt, mert megújult a kapcsolatom Istennel. És ez jó, ez így van rendjén. De vajon az ilyen embernek megújult-e a kapcsolata a bűnével? Megújult-e a kapcsolata a vakságával? Megújult-e a kapcsolata önmagával? Mert ha nem, akkor nem sokat változott a kapcsolata Istennel sem. Akkor nem sokat változott. Vágyunk-e Krisztusra? Ez a legmélyebb kérdés ezen a mai reggelen. Ez a legmélyebb kérdés, amit ez az ige föltesz nekünk. Vágysz-e szenvedéllyel Krisztusra? Kiáltasz-e hozzá? Hallod-e az ő szavát? Hogyha igen, ha most van bennünk vágy, akkor vonuljunk vissza. Vonuljunk vissza, és maradjunk csendben. Tudjuk Jézusról azt, hogy sokat imádkozott. Sokszor visszavonult a pusztába, és időt töltött atyával. Ha az Isten fiának ennyire fontos volt, hogy imádkozzon, akkor mennyivel inkább fontos nekünk. Akkor nekünk is vissza kéne vonulni, és gyakorolni kéne ezt a lehetőséget. Olyan elszomorító számomra az, amikor azt látom magamon és másokon is, hogy valamiért elmenekülünk Isten elő. Valamiért elmenekülünk Krisztus elő, nem kiáltunk, nem maradunk csendben, nem akarjuk meghallani a hívó szót. Elmenekülünk különböző pótcselekvésekben, mindannyian tudjuk a magunk életében, hogy mi ez a pótcselekvés, mi az, amiben Krisztus elől elmenekülünk. De van ennek értelme? Vajon hová visz ez? Vajon milyen következményekkel járhat ez? Egy lelkipásztor mesélte el, hogy amikor egy gyülekezetben ment szolgálni, ott az ottani kollégái várták, és a repülőről leszállva rögtön golfozni vitték, hogy pihenje ki a fáradalmét. És játék közben elkezdte mesélni a múlt heti élményét Istennel, Istenről, és amikor belekezdett első mondatába, rögtön félbeszakították, hogy most ne beszéljünk ilyen dolgokról, mert ez a pihenésnek a helye. Olyan megdöbbentő, hogy az ember így el akar, és így el tud menekülni az Isten elől. Hogy így el akarunk menni tőle. De az egyetlen hely, és a legnagyszerűbb hely, ahol igazán meg lehet pihenni, az Krisztusnál van. A négy szem közti állapotban. Abban a kapcsolati rendszerben, vagy viszonyulási rendszerben, amikor Jézus és én, Jézus és te, négy szem közt együtt vagytok, és időt töltötök. Akkor vágysz igazán Krisztusra, és akkor, úgy érzem, akkor járunk igazán vele, ha minden gondunk, vagy munkánk, vagy bármi közepette, olykor-olykor megfogalmazódik bennünk, hogy most bárcsak visszavonulhatnék Krisztushoz. Most bárcsak időt tölthetnék vele. Olyan jó lenne. Látjuk, hogy amikor Jézus nehéz döntések előtt állt, például amikor kiválasztotta a tanítványait, akkor azelőtt imádkozott. Időt töltött Atyával, elcsendesedett, és kérte az isteni bölcsességet, az isteni tanácsot. Olyan jó lenne, hogyha mi is a nehéz döntéseink előtt elcsendesednek, és imádkoznak. Olyan szoktunk-e a nehéz döntéseink előtt imádkozni? Szoktunk-e csendben lenni, időt tölteni négy szem közt Istennel? Hogyha erre a kérdésre az a válaszolt, hogy nem, akkor azt hiszem találtunk valakit, aki erősebbnek gondolja magát Istennél. Aki azt mondja, hogy hát nekem nincs szükségem az isteni bölcsességre. Tudok én egyedül is dönteni. Elég okos, elég bölcs vagyok ahhoz, hogy a magam feje után menjek. Micsoda bölcsesség. Vagy amikor a Getsemáné kertben imádkozott Jézus, és vívta a tusát annyira, hogy vért verejtékezett, akkor is nehéz döntés előtt állt. És akkor is csendben volt, időt töltött az Atyával négy szem közt. Imádkozott. És megmerném kockáztatni, kimondani azt is, hogy amikor a térdeiről felemelkedett, akkor már tudta, hogy téged és engem meg fog váltani. Akkor már el volt dőlve a harc, a küzdelem. Akkor már biztos volt magában, és akkor tudta, hogy a keresztre megy értünk. Eldőlt a csata. Ennyi minden másképp dőlt volna el az életünkben, az én életemben is, és talán a tiédben is, hogyha egy-egy nehéz döntés, vagy bármilyen döntés előtt imádkoztunk volna. Kértük volna az Isten tanácsát. És mennyi minden másképp dőlhetne el ezután, hogyha elcsendesednénk, és kérnénk az isteni bölcsességet, az ő útmutatását. Az ima egy küzdelem gyakran. Sokszor nincs kedvünk hozzá, nekem sincs sokszor. Sokszor úgy érzem már, hogy betanult, bemagolt frázisokat mondok, de az igazán szép ebben az egészben az, hogy mindig lehet újrakezdeni. És mindig lehet ebben megújulni. És amikor ez sikerül, akkor valami bizsergető érzés az embert átjárja. És akkor valami csodálatosat tapasztal meg, amire újra és újra vágyik. Amit újra és újra szeretne átélni, megtapasztalni. És ez a négy szem közti állapotnak a csodája, a szépsége. A tömeg hívja Bartimeust. És azt mondják ennek a vakembernek, bízzál, kelj fel, hív téged. Bízzál, kelj fel, hív téged. Ezek a szavak most bennünket hívnak. Ezen a mai reggelen téged és engem hívnak. Bízzál, kelj fel, hív téged. Eddig a tömeg csitítgatta Bartimeust. Rászóltak, hogy hallgasson el. De most küldik. Most küldik, mert Jézus közelében annyi minden megváltozik. Jézus közelében annyi minden átalakul. Annyi minden gyökeres fordulatot vesz. Ez a négy szem közti állapot nagy lehetősége. Nem csak mi, nem csak én magam, hanem még a mellettem, a körülöttem élők is megváltoznak, megváltozhatnak. Bízzál! Bízzál, mondja a tömeg Bartimeusnak. Mert benne megbízhatsz. Mert ez, aki hív téged, ez, aki hív most bennünket, ez a megváltó. Aki okot adott arra, hogy megbízzunk benne. Aki keresztre ment értünk. Aki vállalta a halált értünk. És aki nem él vissza a bizalmunkkal. Annyian visszaélnek az ember bizalmával. De ő nem él vissza a te bizalmaddal. Ha bízom benne, akkor felkelek. Lehet, hogy már százszor elestél. Lehet, hogy sokszor közel voltál Krisztushoz, és ez jó volt. Aztán már-már görcsössé vált, törvényeskedő magatartássá, és inkább azt mondtad, hogy ebből nem kérek. Aztán eltávolodtál, elsodrogtál. Majd újra közel kerültél, és nem volt meg a kiegyensúlyozottság. Nem volt meg a harmónia ebben a kapcsolatban. És elestél. De mindig van lehetőség, és a keresztény, a hívő emberre épp az jellemző, hogy az elesés után újra kétszer is feláll. Másodszor is feláll, és elindul újra Krisztus felé. Elindul, mert keresi, mert vágyik rá. Mert akarja a négy szem közti állapotot, akarja a csendet, ami annyi lehetőséget rejt számára. Ami újjászületi őt. Bartimeus igent mondott Jézus hívására. Felugrott és odament hozzá. Ott van ez a vak ember Jézus előtt. Négy szem közt a vak Bartimeus Krisztussal. Egészen furán hangzik, hogy a vak Bartimeus négy szem közt van Krisztussal, valakivel, aki ugye fizikailag is lát. Hát hogyan lehet négy szem közti állapotról beszélni ebben az esetben? Most Bartimeus lelki szemével már látta, hogy az, aki előtt áll, az, akivel együtt van, az a megváltó Úr Jézus Krisztus, aki képes őt megszabadítani a vakságából. És azt hiszem, ez a mi lehetőségünk is, hogy lelki értelemben véve legyünk együtt négy szem közt Krisztussal. Lelki értelemben véve. Bartimeus vágyott arra, hogy vele legyen. Nem akart már üzengetni. Nem akart a tömegen átkiabálni. Ott akart lenni négy szem közt Krisztussal. Ha eljutsz eddig, hogyha eljutsz eddig az állapotig, az életben legalább egyszer, akkor meg fogod hallani Krisztus szavát. Lehet nem a fizikai füleiddel, hanem a szívedben, a lelkedben. Azt a szót, amely megkérdi tőled, hogy mi a baj. Mi bán? Mit tehetek érted? Mit kívánsz tőlem? Bartimeustól is megkérdeztem, mit kívánsz? Mit tegyek vele? Vagy úgy is mondhatnánk, mit tegyek neked, vagy érted? És Bartimeus válasza így hangzott, hogy lássak. Hogy lássak. Vajon mi? Mit kérünk Jézustól? Vajon ha négy szem közt vagyunk vele reggelenként, vagy napközben valamikor, vagy este? Mit szoktunk kérni tőle? Mit kívánunk tőle? Akarunk-e szabadulást a bűneinkből? Akarjuk-e az ő kegyelmét? Akarjuk-e a négy szem közti életet és a négy szem közti állapotot vele? Vagy jó minden úgy, ahogy van? Jó a lelki vakság? Olyan Jézus kérdésére mit válaszolnál? Mit mondanál? Most még tart a kegyelmi idő, most még sok mindent kérhetünk. De lesz majd egy nap, amikor már ez a lehetőség megszűnik. És nem kérhetünk többé. Ha kérsz Jézustól, ha megszólítod őt, ha kérsz valamit tőle, akkor neki valamilyen formában van válasza a kérdésedre. A kérésedre. Bartimeusnak is válaszolt, és ezt feleltem. Menj el. a hited megtartott téged. A vak elhitte, hogy Jézus képes őt meggyógyítani. És tudta, hogy ez az ő nagy lehetősége. Ez az egyetlen igazán nagy esély arra, hogy ő a vakságából megszabaduljon. Amíg nem hiszed el, testvérem, azt, hogy Jézus képes téged bármiből, vagy bármitől megszabadítani, addig lehet, hogy nem fog vele történni semmi. Amíg te könyökölsz, amíg te akarod kitaposni a magad útját, amíg a saját fejed után mész, addig lehet, hogy nem fog vele történni semmi. Nem lesz, mondjam így, Isten élménye. Nem lesz egy élmény, amiről azt tudod mondani, hogy ebben most Isten megmutatta magát. Megmutatta az arcát. Láttam, hogy éreztem, hogy ott volt velem az Isten, és ő cselekedett velem, és ő cselekedett értem. Bartimeus felkiáltott, megszólította Jézust. Aztán próbálták elhallgattatni, de újra megszólította. És a második megszólítás után ugye csendben volt mindenki egy pillanatra. A csendből, vagy a csend után pedig megszólalt Jézus, hívta őt. Hívta a tömeg által, bízzál, kelj fel, hívd téged. Bartimeus odament Jézushoz, együtt volt vele, négy szem közti állapotban, és ez a négy szem közti állapot változtatta meg az életét. Ez a négy szem közti állapot változtatta meg az én életemet is. És ez a négy szem közti állapot változtathatja meg mindannyiunk életét. A tiédet is. Elgondolkodtam azon, hogy vajon mit mondana Bartimeus, ha most itt lenne közöttünk. És úgy érzem, azt mondaná, amit a tömeg is mondott neki, akkor bízzál, kelj fel, hívd téged. Bízzál, kelj fel, hívd téged. Legyen ma ez a jelmondatunk. Bízzál, kelj fel, hívd téged. Amen.
Amen.
Mennyi Atyán, köszönjük neked a csendet. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk csendben lenni veled. Úgy szeretnénk meghallani a te szavadat, a te hangodat. De annyi zaj vesz bennünket körül. Annyi minden a figyelmünket elterelik rólad. Arra kérünk, te adj nekünk szándékot. Arra, hogy mi akarjuk a veled való kapcsolatot. Hogy mi vágyunk a veled való négy szem közti állapotra. Olyan jó lenne új módon viszonyulni önmagunkhoz. Olyan jó lenne látni azt, hogy mi az, ami elszakít bennünket tőle. Mi az, ami csitítgat, mi az, ami próbálja a hitünket, a kiáltó szavunkat elhallgattatni. Könyörgünk, láttasd ezt meg velünk. És adj nekünk készséget, erőt, képességet arra, hogy tudjuk ezt elhárítani az útból. Légy segítségünkre ebben. Istenünk, jó nekünk tudni azt, hogy te hisz. Krisztus által szólsz hozzánk. Krisztus szól emberekhez, akik ott vannak, ott állnak mellettünk. És azt mondják nekünk, hogy bízzál. Olyan sokszor visszajöttek a bizalmunkkal. Olyan sokszor eljátszották a bizalmunkat. De tudjuk azt, hogy te nem élsz vissza a bizalmunkkal. Tudjuk azt, hogy benned valóban megbízhatunk, hiszen a fiadat adtad értünk. A megváltó Úr Jézus Krisztus. Nehéz felkelni. Nehéz, hiszen könnyebb nyugton maradni. Könnyebb a lustaságot, vagy valamilyen más cselekvést választani. De arra kérünk, buzdíts bennünket tovább. Biztass bennünket, hogy újra és újra, másodszor is, vagy ezredszer is újra felkeljünk, és elinduljunk felé, elinduljunk hozzá, hiszen te hívsz bennünket. Istenünk, úgy szeretnénk, hogyha majd azt mondaná nekünk Jézus, a te hited megtartott téged. Könyörgünk, hogy növeld a mi hitünket. Növeld a mi bizodalmunkat benne. Hogy ez vigyen közelebb hozzá. Kérünk, te áld meg az együttlétünket. Te áld meg ezt a mai napot. Engedd, hogy tudjunk figyelni rá. Tudjuk meghallani azt a mondatot, vagy tudjuk megérezni azt, ami szeretne megváltoztatni bennünket, ami szeretne közelebb vinni hozzá. Istenünk, te áld meg ezt a hetet, hogy amikor majd hazamegyünk innen, akkor tudjunk bízni benned, tudjunk felkelni, és tudjuk a te hívó hangodat meghallani. Keressünk téged. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy Jézus nevében a mi imánkat meghallgatott. Amen.
Amen.